A Ludas Matyinak Juló Viktor tárta fel a világirodalmi összefüggéseit és az egész történetét. Most ez azért nagyon érdekes, mert ennek elméleti hozama is van. Ugyanis azt, hogy egy szegény fiú, egy szegény ember az őt kizsákmányoló gazdagon bosszút áll, ilyen típusú történet, tehát maga ez a motívum, vagy úgy mondjam, ez a szüzsé, ez megtalálható az ókori keletnek a mesevilágában is, és utána nagyon sok féle feldolgozása van. Na most ugye nagy kérdés volt, hogy Fazekas honnan vette ezt a témát. Hát azért nehéz ezt megállapítani, mert Fazekas a napoleoni háborúk idején, mikor főhadnagy volt, akkor beutazta itt egész Európát, hát ugye Franciaországtól kezdve Erdélyen át mindenfelé, nagyon sokféle katona bajtársal került kapcsolatba, hallgathatta este a tábortűz mellett a meséiket, és így tovább. Mikor azonban Juló Viktor egyrészt végigkíséri az ókori kelettől kezdve ennek a történetnek a vándorlását, a különböző nyelveknek a mesekincsében, ugyanakkor azt is nagyon meggyőzően bemutatja, hogy a magyar változat, a Fazekas-féle változat mégis mennyire önálló. Azt írja az egyik helyen, hogy ha most ragaszkodnánk ahhoz, hogy egy motívum már korábban valahol felmerült valamilyen módon, és akkor az eredetiségét kérdőjeleznénk meg a későbbi feldolgozónak, akkor ki kellene mondanunk, hogy Shakespeare-nek egyetlen eredeti darabja sincs, mert az összes Shakespeare drámának, vagy a történelemben, vagy a mondavilágban, vagy valahol megvan a magva, a történetnek megvan a magva. Hát akkor ugye a világirodalom legnagyobbjainak is az eredetiségét meg kéne kérdőjelezni. És itt jön az elméleti tanúság, nem az a lényeg, hogy egy történetet, magát a cselekményt honnan vesz át valaki, noha ez sem érdektelen, tehát ő ezt végig is vezeti, de nem ez a fő kérdés, hanem a kérdés az, hogy hogyan dolgozza fel, hogyan ülteti át a saját, modern szóval úgy mondanám, kontextusába, abba az összefüggés rendszerbe, amiben ő alkot. És abban az összefüggés rendszerben tud-e aktuális mondandót belevinni a történetbe. És én azt gondolom, hogy nagyon sikeresen mutatta be ezt, ez elméletileg teljesen igazat lehet adni Juló Viktor fejtegetésének. Az a kérdés mindig, hogy milyen módon tudja saját közegébe integrálni, átültetni, bevinni azt a történetet, ami egyébként hát egy régi történet, sok évszázados történet. Na most a Ludas Matyinak ilyen vonatkozásban mi a tanulsága? Én azt gondolom, hogy több szinten meg lehet fogalmazni ezt a tanulságot, de a legáltalánosabb szint tulajdonképpen a szellem és a hatalom párharca. Nagyon leegyszerűsítve és nagyon rövidre fogva. Mert ugye el lehet mondani azt, hogy a szegény fiú, a gazdag döbrögit milyen szellemes módokon veri el, és hogy vesz elégtételt az őt ért sérelmén, és így tovább. Tehát van egy története, azután hát végül is ennek a fiúnak az esze, a szellemessége győz a hatalom és az erőszak fölött. Tehát azért a Ludas Matyi történetében azért legvégső soron azt lehet látni, és azt kell meglátni, hogy a szellem, az erőszak, a hatalom fölött győzelmet arathat. És én azt gondolom, hogy ez a reformkor előestéjén, ugye 1817, amikor végleges szövege, mert ugye több fázison ment át, amíg véglegesedett a Rudas Matyi szövege, tehát azért a reformkor előestéjén azért ennek az üzenet értéke, ennek a történetnek az ilyen módon történő magyar nyelvén történő előadása az nagyon fontos elmemozdító motívum lehetett az akkori magyar olvasók számára.
Esetleg másról is, akkor tehát
igen,
Fazekasról
na mostan, beszéltünk. Tehát Fazekasról beszéltem. Na most Juló Viktornak egyik kedves témája volt Balassi. Balassi katona énekének az elemzését olyan alaposan dolgozta ki, hogy minden korábbi elemzésen túltett ebben az alaposság tekintetében. Említettem már, hogy Juló Viktornak ez a beleérző képessége, az empátiája, ami egyébként az oktatásban, a hallgatókkal való kapcsolatban is megmutatkozott, hisz ezért is nagyon szerették őt. Tehát ez az empátiája, ez nagyban segítette ahhoz, hogy annak a költőnek, akivel éppen foglalkozott, a világába nagyon bele tudta magát élni. És ő a Balassi katona énekének kapcsán a végvári vitézeknek a világába szinte beleérte magát. Ha valaki elolvassa ezt az elemzést, akkor ugye a korabeli végvári vitézek gondolkodásmódjáról, mentalitásáról is nagyon sok figyelemre méltó és érdekes megfigyelést olvashat. Tehát Balassi katona énekét szó szerint végig elemezte, végig ment a különböző képeken, motívumokon, és persze azután a rendkívül alapos szöveg közeli elemzés kapcsán tehát olyan gondolatokra is jutott, amik azért nagy vitát váltottak ki, és azt előre is bocsátom, hogy nem biztos, hogyha valamilyen irodalomtörténészi próbálkozást a szakma nem fogad el, hogy az azért elvetendő és értéktelen lenne. Ilyen volt az, hogy a Balassi verselemzés kapcsán ő az úgynevezett András keresztet is felfedezni vélte a versben, ugyanis bizonyos kulcsszavakat itt a mező és a szép szavak összekötésével egy Krisztus monogramot vélt felfedezni a szövegben, és hát ugye a Krisztus monogram a kereszténység, keresztény vitézek harca a török iszlám oszmán hódítással szemben, ő ezt úgy értelmezte. Na most ez az elmélet, meg kell adni, hogy nagyon szellemes elmélet, és hát sok mindennel próbálta ő ezt alátámasztani. Kétségtelen, hogy Balassi egy másik versében ugye azt mondja, hogy ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viselett pajzsát. Tehát, hogy a kereszténység védelmezője, oltalmazója Magyarország, ez a korban közhely. Tehát ezt Balassi leírja magyarul, a humanisták latinul állandóan hangoztatták, propugnaculum christianitatis, de a német korabeli német szövegekben is olvasható gyakran, hogy Németország, a német területet is Magyarország védi. Bolwerk des Christentums, így nevezték sokszor. Na most, hogy Magyarország, tehát a kereszténység védőbástyája, tehát egy Krisztus monogram valahol el legyen rejtve a versben, ez egy szellemes gondolat. A probléma ott van, hogy ez a Krisztus monogram csak úgy jön ki, hogyha a Balassi verset három hosszú sorosan írjuk le, márpedig ez korán sem biztos, fontos, hogy a balassi strófát akkor úgy írták. Ugye tudjuk, hogy A, B, C, C, B, D, D, B rím párral, vagy rímeléssel a szöveget, a balassi strófa szövegét, azt le lehet írni úgy is, hogy rövid sorokban, meg hosszú sorokban, meg le lehet úgy is írni, hogy 6-6, és a hetest egy következő sorba, és ha így írjuk le, akkor már ez nem jön ki. És ez nem bizonyítható, hogyan írta le Balassi. Egyébként is, hát ő még a valószínűség számítást is lakba vetette a tételének a bizonyítására. Ezt a szakma általában nem fogadta el, mert ilyen monogram rejtést, ilyen típusú monogram rejtést más versekben nem lehet felfedezni. Az más kérdés, hogy akrosztihon vagy kronosztihon divat volt a korban, tehát azért nem járunk nagyon irreális talajon, mikor a különböző betűknek az összeolvasásából a korabeliek valamit üzentek. No, de az akrosztihon ugye az a versben az első soroknak a függőleges összeolvasása. A kronosztihon ott pedig az dátumot lehetett kiolvasni azokból a betűkből, amelyek római számokat jelentettek, ugye az M az ezres, a C a százas, és így tovább, és sokszor így az évszámot rejtették el. Vagy női neveket rejtettek el a szerelmes versekbe. Ez Balassi is megcsinálta többször. No, de ezeket mindig valami érthető módon kódolta, tehát azért vagy például vastag betűvel szedték, vagy kézírásban is vastag betűvel jelezték, iniciálékat olvastak össze, tehát ez a mesterkedés a korabeli költészettől nem volt idegen. De ilyen módon azért nem találták meg sehol máshol ennek mását, és ezért ezt a szakma nem fogadta el. Én számos esetben irodalomtörténeti szemináriumon ezt a verset a hallgatókkal elemeztettem, és elolvastattam velük ezt a tanulmányt, és bizony nagyon sokszor a hallgatók egy részének tetszett ez a megoldás, másik részének nem nagyon, mert azt mondták, hogy ennyire már nem lehet kiszámítani egy Balassi verset. Ugye a rímtechnika kötött, a szótagszám kötött, a mondatoknak értelmes, és akkor még ezen belül, még bizonyos szavak összekötése, még monogramot is tudatosan bele tudott volna vinni Balassi. Ez ugye elég hihetetlen. De arra ez mindig jó volt, hogy érdekes vitát provokált, volt, aki mellé állt, volt, aki inkább kétségbe vonta. Tehát mindenképpen Julo Viktornak ez egy jellegzetes sajátsága volt, hogy szeretett, ha nem is vitát, de eszmecserét provokálni. És én azt gondolom, hogy az irodalomról történő eszmélkedés, irodalommal való foglalkozásnak ez egy fontos eleme, hogy eszmecsere alakuljon ki. Még annak is haszna van, hogyha felvett valaki a tudományban egy olyan gondolatot, egy olyan elméletet, amit utána nagy erővel próbálnak minden oldalról megcáfolni, és végül is, ha megcáfolják, annak is van haszna, mert a cáfolat során is születnek újabb gondolatok. Tehát ez a Balassi vers elemzése, ez nagyon gondolatébresztő volt, és nagyon hasznos volt a Balassi kutatásban, még az oktatásban is.